Sziasztok, itt a teljes terjedelem 303. adása a Baumstark Tibivel és velem. Kezdjük az eredményeket méghozzá a múlt heti Bajnokok Ligájával.
Igen, újraindult az élet az európai kupasorozatokban. A Bajnokok Ligája 8 döntőjéből 4-et rendeztek meg. Ezek közül a Budapesten játszott Lipcse-Liverpool volt az egyik legérdekesebb. Két óriási hibának köszönhetően a Liverpool 2-0-ra tudott nyerni ezen a mérkőzésen. Ugyanaz nap a Barcelona otthon szenvedett 4-1-es vereséget a Paris Saint-Germaintől, úgyhogy Messi góljával még a katalánok voltak előnyben. Mbappé volt annak a mérkőzésnek a hőse, Haaland pedig a Sevilla Dortmundnak maga két góljával nagyon sokat tett azért, hogy a Dortmund közelebb kerüljön a továbbjutáshoz. A Porto 2-1-re legyőzte a Juventust, úgyhogy a szépítés csak a végén jött össze az olasz csapatnak. Mindegyik párharcban azért várhatók még izgalmak.
Németországban aztán a Dortmund játszott a hétvégén is, ők a Schalke ellen a Ruhrvidéki derbit 4-0-val húzták be, viszont a Bayern München, amely csak a következő héten játszik a BL-ben, a kiváló formában lévő Frankfurttól 2-1-es vereséget szenvedett. Nem nyert Dárdai csapata, viszont Gulácsiék kárára, akik a hétközi BL kudarc után idegenben 3-0-ra tudtak nyerni, így pedig a tabellán bár vezet a Bayern München, de csak 2 pontra van mögöttük a Leipzig, aztán Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen és Borussia Dortmund, ez a sorrend.
Angliában továbbra is megállíthatatlan a Manchester City, amely ezúttal is győzni tudott az Arsenal ellen 1-0-ra, Sterling már a második percben megszerezte a győztes találatot. 17 zsinorban megnyert mérkőzésnél jár Pep Guardiola csapata, amely ugye a Mönchengladbach ellen játszik majd a Bajnokok Ligájában. A Manchester United legyőzte a Newcastle-t, de a hátránya így is 10 pont a tabellán, a Tottenham ismét vereséget szenvedett ezúttal a West Ham elleni derbin, és a Liverpool is kikapott az Evertontól 1999 óta először az Anfielden, 2-0-ra nyert Carlo Ancelotti csapata. A Liverpool hátránya így a vezető Manchester City mögött imáron 19 pont.
Spanyolországban az a furcsa helyzet állt elő, hogy egymás után játszott oda-vissza az Atlético Madrid a Levantéval, hiszen a hétközben pótolták a második fordulóból elmaradt bajnokit, a hétvégén pedig a 24. körben találkoztak. A két meccsen összesen szerzett 1 pontot az Atlético, hiszen a hétközben döntetlen lett, aztán szombaton 2-0-ra nyert a Levante a Wanda Metropolitánóban. És mivel a Real Madrid legyűrte a Valladolidot idegenben, ezért csökkentette a hátrányát, sőt jelenleg 3 pont mindössze a két csapat közötti különbség. A Barcelona pedig azok után, hogy a szezon során egyszer már vereséget szenvedett a Cadiztól, most csak döntetlent játszott, hiába domináltak a katalánok. A Cadiz a végén összehozott egy büntetőt, és ki tudott egyenlíteni, úgyhogy egészen szoros a spanyol versenyfutás, még a Sevilla is odaérhet a negyedik helyről.
Csúcsrangadót rendeztek Olaszországban, az első találkozott a másodikkal, milánói derbi, amelyet nagyon magabiztosan 3-0-ra nyert meg Conte csapata Lautaro Martinez és Lukaku remeklésének is köszönhetően, ezzel már 4 pont az Inter előnye a Milán előtt, és ráadásul nem tudott ebből profitálni a Róma sem, amely csak 0-0-es döntetlenre volt képes a Benevento ellen, amely 10 emberrel fejezte be az összecsapást. A másik nagy nyertese ennek a fordulónak az Inter mellett az Atalanta, amely 4-2-re verte úgy a Napolit, hogy az első félidőben még egyetlen gól sem született a mérkőzésen, úgyhogy itt most az Inter üldözőinek nagyon nehéz dolga lesz, hogyha be akarják fogni a remekül teljesítő Conte csapatot.
És egy kis kitérő még a Ligue 1-re, ahol viszont a Paris Saint-Germain hétközi Barca elleni BL győzelmét nem tudta megismételni, és azok után, hogy 2-0-ra kikapotta a Monacótól, még nagyobb veszélybe került a címvédése, hiszen a Lyon és a Lille nem hibázott, a Monacó viszont ezzel a győzelmével zárkózott Pochettino csapata mögé, úgyhogy bár szokatlan, de a Ligue 1-ben teljesen nyílt a bajnoki címért folyó verseny.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domnával.
És ezúttal Kele János van velünk, akit régebben valószínűleg bloggerként mutattunk volna be. Manapság azért hogyha a focival való kapcsolatod, egy kötődésed az első, akkor a 24.hu-t kell megemlíteni, de azt hiszem, hogy elég...
Újságíró lettél, bármennyire nem szeretted volna.
Én még most is berzenkedem. Pont egyébként, mielőtt ide jöttem, akkor kellett, hogy összeszámoljam, hogy miket csináltam az elmúlt időszakban, és azért rájöttem, hogy olyan sok újságot nem írtam azért, jellemzően válogatott meccsek után.
Ennek a de van a heti készítés is újságírói munka, tehát jó. Hogy már azért bőven ebbe a kategóriába.
Jó, akkor beadom a derekamat, igen.
De azért elég dinamikus volt a kapcsolatod a focival, szerintem az utóbbi 5 évben nagyjából. Hogy áll most ez a szerelmi történet, merre haladnak a szálak?
Most kevésbé dinamikusan a kapcsolatom a futballal. Úgy is mondhatnám, hogy a leghosszabb párkapcsolatom a futballal volt eddig, de most már hát az megállt, és akkor kezd fölzárkozni egy másik párkapcsolat a futball
ennek
mellé.
Ennek is van dinamikája, tehát hogy ez is egy dinamikusan változó.
Dinamikusan rendszer. Változó, most azért az elmúlt fél évben én nagyon-nagyon kevés focit néztem, és ez részben tudatos döntés volt, részben meg egy picit el is fáradtam, vagy ki is égtem ebben, tehát azért persze sokat nevetgélünk ezen, hogy újságíró, nem újságíró, blogger, mit jelent ez az egész, de azért számomra ez valahogy mindig azt jelentette, hogy ez arról szól, hogy have fun, és azért nézek meccseket, mert szeretek meccset nézni, és azért beszélek, vagy írok róla, mert szeretek írni róla. És ahogyan ez átcsúszik, vagy átcsúszott idővel ilyen munkába, vagy másodállásba, úgy veszett el ez a have fun része. Tehát amikor egy ilyen nagyon erős, erőltetett menetben vagy, egy mókuskerékben vagy, akkor azért egyre nehezebb megtalálni az örömet benne, vagy főleg ugye, hogy közben azért az emberek a magánéletében, a munkájában, a valódi hivatásában is ki kell valamilyen módon teljesednie, vagy legalábbis értelmezhető teljesítményt kellene az asztalra rakni. És hát ez nagyon nehéz, és eljönnek ezek a döntési pontok, amikor az embernek rá kell eszmélnie, hogy talál-e még benne annyi örömöt, mint amikor elkezdte, valóban okoz-e neki ez ennyi örömöt, vagy inkább nyomást okoz, teljesítménykényszert, és hogy ezek hogyan vannak egyensúlyban azzal, amit te egyébként az életeddel szeretnél kezdeni, vagy amit ezen a területen még elérhetsz. És akkor én itt jöttem rá arra, hogy akkor ezt valószínűleg egy picit lejjebb kellene tekerjem.
Meg önmagaddal szembeni teljesítménykényszer, bocsánat, hogy oda belekapaszkodnék, tehát hogy nyilvánvalóan az is egy komoly teher az emberen ilyenkor, hogy elvár magától egy bizonyos színvonalat, és tudja, hogy ahhoz előtte mennyi munkát fektetett bele, és az nem lehet soha kevesebb.
Hát nem. És valahogy engem az egészben mindig az motivált, amikor a fociról írtam, vagy beszéltem, hogy úgy, vagy olyat mondjak, amit, vagy ahogyan más nem. Tehát, hogy azt megcsinálni, amit más is csinál, ugyanolyan nézőpontból nézni, ahonnan még 50-en nézik, annak nem nagyon érzem, vagy éreztem soha értelmét, tehát 51-nek lenni sosem szerettem volna. Legyek első, lehet, hogy csak én vagyok a mezőnyben, de ott legyek az első. Nyilván ennek voltak ilyen szélsőséges megnyilvánulása is, vagy az én polgár pukkasztó jellegem részben ebből fakad, tehát hogy ebben van szándékosság is, de egyszerűen ez érdekelt, meg én így láttam ennek értelmét. Most már hál' Istennek nem vagyok egyedül, sőt, szerintem nagyon sokan vannak ezen a pályán, vagy hasonló pályán, ahol én mozogtam korábban, és nagyon jó fiatal srácok vannak, zömmel srácok, de akár lehet, hogy lányok is ezen a területen, és bennük látom azt a típusú lelkesedést, meg elhivatottságot, mint amit én magamon éreztem mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, amikor ezt elkezdtem. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy 5-6 órán keresztül írnak egy cikket Thiagóról, és hogy ő a Liverpoolban most akkor tényleg nem jó vagy jó, és ebben véresen komolyan tudnak erre vitatkozni, ezt imádom. Ugyanezt csináltam én is 5 éve. Azt gondoltam, hogy ez a világon a legfontosabb dolog, hogy ilyen apró nüansz kérdésekben megtaláljuk az igazságot valahol középen. Aztán persze rájöttem, hogy nem biztos, hogy ez a legfontosabb a dolog a világon, de bennük megvan ez, és ilyenkor szerintem kötelesség egy kicsit átadni a stafétát.
De most már a nyugalom szigetén ültél, egészen addig még nem jött Tibi üzenete, hogy itt van ez a 15 meccs, ezt nézd meg, légy szíves a hétfői.
Na igen, tehát ez most rendkívül izgulok, mert hát én tényleg fél évig nem nagyon néztem mérkőzéseket. Ilyen ünnepjel, azt tűztem ki célra, hogy ünnep legyen a meccsnézés, tehát a magyar válogatott mérkőzéseit megnéztem, de aztán nyilván azzal is dolgoztam, tehát nyilván azért is, meg olyan egy-egy meccset néztem meg, ami kifejezetten érdekelt, vagy amit úgy gondoltam, hogy na ez jó mérkőzés lesz, ebben lesz valami finomság, valami kis érdekesség. Aztán volt, hogy azt sem sikerült megnézzem, mert ugye, ahogy eddig az elmúlt, nem tudom, 10 évben az én életem meg a hétvégéim, azok a meccsek köré voltak rendezve, meg az éjszakáim, addig úgy most már ezt nem teszem meg, tehát most már tudatosan, hogyha valami más jön, tehát valami magánéleti dolog, családi, egyszerűen pihenés, kikapcsolódás, akkor azt mondom, hogy jó, akkor csináljuk azt, hétközben dolgozom, akkor a hétvége legyen a pihenésé, vagy éppen a szeretteké, úgyhogy kevés meccset láttam, és egészen döbbenetes volt, hogy most ugye a ti felkérésetek miatt is elkezdtem ilyen match dumpinget tartani, de hétvégén éppen egyedül voltam, tehát nem zavart ebben senki és semmi. És sokkal-sokkal több idő kellett, amíg észrevettem dolgokat, sokkal jobban elfáradtam egy-egy meccsnek az ilyen szétszincálásában, és hogy arra is rá kellett jöjjek, hogyha fél évet valaki kint ül a kispadon, akkor az kutya kemény újra beállni egy ilyen nagyon-nagyon magas intenzitású terhelésbe, főleg így, hogy hát tényleg 2-3 naponta jönnek a meccsek, és egészen elképesztő mennyiségű történés van. Úgyhogy én nem tudom, hogy ti hogy...
jönnek, olyan jó lenne.
Úgyhogy nem tudom, hogy ti hogy bírjátok, de ez döbbenetes, úgyhogy le a kalappal.
Köszönjük.
De jó munka volt, vagy élvezted, vagy azt mondod, hogy jó, egyszer oké, de jövő héten ne hívjunk.
Ne, semmiképp ne hívjatok a jövő héten. De jó munka volt, meg érdekes volt, meg szerintem azért egy-két olyan dolog eszembe jutott, amitől lehet, hogy néhányan majd izé hanyat dobják magukat, mikor hallgatják, úgyhogy, mert hogy lehet, hogy ez csak annyira ezen az egy meccsen jött ki, és én tök hülyeséget fog mondani, de jó volt, érdekes volt, szívesen csináltam, de azért rendszert nem csinálnék belőle.
Nem baj, ezért hívtunk, hogy majd utána akkor jönnek a hozzászólások. Hogy...
Jó, oké.
Okay. Játékkérdés. Most készültem, illetve Tomi készült, a szerkesztő kollégánk. Lehet, hogy szembefutottatok vele. Ki volt Lukaku előtt az utolsó játékos, aki sorozatban 4 derbin, mármint Derby de Madonnina, vagy Derby della Madonnina. Igen, bocsánat. És ki volt az utolsó játékos, aki sorozatban 4 Derby della Madonnina betalált?
Hát Militóra tippelnék, de nem tudom, nem láttam.
Nordell.
Messzebbre mentünk vissza.
Szerintem nagyon régen nem volt ilyen.
Tényleg? Akkor annyira régen?
Hát, de nem futottam bele.
De én sem. Tehát, hogy majd elmondod.
Jó. Ez jó hír. Akkor ezt majd annak idején. Most kezdjük azzal visszakötve egy kicsit rád. Azért gyanítom, hogyha élesedik a helyzet, hogyha nagy meccsekről van szó, akkor te is bekapcsolódsz. És a Bajnokok Ligája 8-at döntője az már a porond, ahol teljesíteni kell. És a múlt heti BL meccsek kapcsán megint előjött a kérdés, ugye ilyenkor nyilván többen nézik, és hogyha ilyenkor teljesít jól egy játékos, akkor még inkább föl tudják emelni őt, és hogyha a Bappéról vagy Hollandról van szó, akkor még megtízszereződik ez a dolog, márpedig ők jól teljesítettek, úgyhogy megint előjött a kérdés, Messi Ronaldo korszakának vége van-e, és az új lovagok, Bappé és Holland lesznek-e, vagy ők az elsők? Itt igazából ez nem egy kérdés, sokkal inkább az bennem a kérdés, hogy tagolnunk kell-e a korszakokat, vagy nyilván az adja magát, hogy szezononként bontjuk a focit, de szükség van-e arra, hogy meghatározzuk, hogy Ronaldo és Messi korszak az, mit tudom én, 2007 körül elkezdődött, és hogy annak most vége, és hogy kezdődjön egy új korszak, új sztárokkal, például Mbappéval, Hollanddal, vagy nem tudom, talán még Sterlinget tudnám most így hirtelen ide sorolni, akik ezt a stafétát átvehetik. Ilyen 2-3 ember, akik köré fel lehet építeni az egészet, hogy ők a futball legnagyobbjai.
Nincs erről kialakult véleményem. Az biztos, hogy szerintem a Messi-Ronaldo korszaknak már vége van egy ideje, tehát hogy szerintem Ronaldo már nincs azon a szinten, a Juventusba igazolása óta talán feltétlenül, továbbra is egy extra klasszis játékos, és hihetetlen clutch képességei vannak még mindig, de azt gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy mennyi gólt szerez, hogy milyen rendszerességgel alakít ki helyzeteket, hogy mennyire dominálja statisztikailag is a ligát, amiben játszik, akkor szerintem ez már nincsen. Tehát most, uram, bocsánat, egy Immobiléval futott ott versenyt a gólkirályságért, azért ezt a Prime Ronaldo-ról, akárhány 11-est is fújtak be a Lációnak, azért ezt nem tudnám elképzelni. Messi kapcsán pedig az az érdekes, hogy magához képest ő azért szintén nincsen a csúcson. Tehát ha azt nézzük, hogy a Prime Messihez képest hol vannak a statisztikák, akkor azért alatta vannak, vagy a legrosszabb 10-15%-ban vannak. Nem, egyébként nem sokkal, és az arra akartam kiukadni, hogy de mondjuk ezt összehasonlítjuk egy Bruno Fernandessel, akit most a non plus ultra, azt látjuk, hogy még így sem jobbak a számai, mint Messinek. Tehát ami Messinél bukásnak tűnik, vagy lejtmenetnek, vagy hanyatlásnak, az egy másik játékosnál a Cantonával való összehasonlításokat provokálja ki, ami szerintem valahol vicces egyébként. És szerintem is vége van ennek a korszaknak így ebben az értelemben. Számomra az a legnagyobb kérdés ebben, és akkor itt válaszolok a felvetésedre, hogy miért kell vajon ilyen korszakokban gondolkozni föltétlenül?
Ezt hát a média szurkolók... nagyon szeretné, nem.
De, média... azért, de azért akarja a média, mert a szurkolók ezt szeretnék, szerinted?
Nem, nekem nem. A van média egy azért ilyen... akarja, mert sokkal egyszerűbb így narratívát találni.
Na jó, de hát ugye a narratíva tanás meg azért fontos, és ez az én elméletem, mert ugye nyilván ez a, említetted 2007-8-9, lőjük be akkor nagyjából ide ennek a, az érának a kezdetét, és valóban földön túli statisztikákat produkáltak ezek a játékosok, nem erről van szó, bár az elején azt még nem lehetett látni, hogy ez majd mennyi ideig fog tartani, hogy ez valóban ilyen történelmi léptékű dominancia lesz, de hogy ez a közösségi médiának, meg az internetes médiának a felfutásával esik egybe, azzal az időszakkal, amikor a futballnak, mint szórakozási lehetőségnek rengeteg alternatívája lett. Elképesztően erőteljes a verseny a figyelemért, és a futball ugye, ez látszik is, hogy azért most már kevesebben nézik a fontos mérkőzéseket, most már nem nő tovább a nézettség. A fiatal korosztály már nem tud megnézni egy 90 perces mérkőzést, ezt Németországban mérték is, nem néznek meg 90 percet. Tehát, hogy egészen más típusú csatornákon kell figyelmet generálni a futballnak, és erre szerintem nagyon jók ezek a párharcok, ezek a narratívák, és ebben nagyon jó belesimult ez a Messi-Ronaldo páros, ahogy nem is nagyon kellett meghajlítani a valóságot ahhoz, hogy ez igaz legyen. És akkor itt jön most a következő Haaland Mbappé, ahol nem tudjuk még egyenlőre, hogy mennyire kell majd meghajlítani.
Vajon megmondták Haalandnak, hogy azt nyilatkozza, amit
igen, a nekem is ez jutott eszembe. Az minden esetre nagyon okos dolog a részéről, hogy azt nyilatkozta, amit szerintem. Tehát, hogy az, hogy ők ezt fűtik, ezt a... Mondjuk Mbappé részéről nem láttam, hogy ez...
Hát az tavaly volt, amikor ugye kigúnyolták a gól örömét a visszavágón.
Ja, így van. Így
tehát
van.
Szerintem ez valóban oda vezethető vissza, aha. Amikor a teljes párizsi csapat ugye kigúnyolta a visszavágón a Haalandnak a jellegzetes gól örömét.
Ez nagyon jó, hogy ezt felelevenítetted, mert nyilván ez is csak mondjuk... Ezt nem tudom, hogy le lehet-e képezni a Mbappé Haaland párharcra.
Igen, ott Neymar találták meg ezzel. Igen, aztán igen, lehet, igen, hogy nem igen. Ő volt az ötletgazdag, de ugye minden rajta csattam mindig, ami negatív.
Igen, igazából mindegy is, mert az a lényeg, hogy Haaland ezt valószínűleg látta.
Tehát, hogy ez így rendben van, és szerintem pont ettől válik eladhatóvá az egész, meg pont ettől válik egyébként a sajtó számára is felkarolhatóvá, kezelhetővé, menedzselhetővé az egész szituáció. És ebben tökéletesen egyetértek, hogy kell az a fajta leegyszerűsítés, lebutítás, hogy egészen egyszerű, akár Twitter hosszúságú üzenetekkel tudjunk kommunikálni, akár hogyha kell, akkor provokálni, gyűlöletet szítani, valami fajta érzelmi kötődést kialakítani ezekhez a játékosokhoz, tehát hogy ez mind-mind meg egy nagyon-nagyon fontos része ennek a gépezetnek.
Te is ezt szoktad csinálni?
Én sosem keltek gyűlöletet. Vagy legalábbis szándékosan nem.
Azért te szeretsz
én
provokálni. Sem.
Most úgy néztél rá, mint én igen. Én gyűlöletet maximum magam irányába keltek. Ilyenkor,
az is egy módszer. Jól működő módszer.
Szeretek provokálni, de ezt nem mondom, inkább oda vezetni, viszont az elején mondtam. Tehát, hogy én azt láttam, hogy most kiírni ezredszer, hogy jaj, milyen jó játékos ez a Haaland, hát nem mondod, hát tényleg, fú. Tehát, hogy valami, megtalálni valami kis fűszert, vagy egy kis tüskét, amitől ez érdekes lesz.
Voltam abban a szerencsés helyzetben, hogy ezt a Sevilla Dortmund meccset azt én közvetíthettem, és amikor Haalanddal eddig összesodort ilyen módon az élet, akkor tényleg őszintén mindig rácsodálkozom, hogy ez, tehát nekem Haaland egyelőre egy ilyen megmagyarázhatatlan jelenség, mert Messinél, Ronaldónál, amikor ebben a korban is futballoztak, akkor láttad azt a fajta atletikusságot, láttad azt a fajta extrát, amitől tényleg ránézel a srácra, és tudod, hogy ő valamiben más. Haaland egy ilyen nagy, tufa, lomhamozgásúnak tűnő valaki.
Igen,
tűnő, rohadt gyors, tehát, hogy ez rendben van, de az egész embernek a felépítése és a mozgása, nem tudom, hogy láttátok-e, ajánlom, a Dortmundnak az egyik YouTube csatornájára föl van töltve egy videó, ahogy Haaland nyújt egy ilyen német modellel. Olyan hihetetlenül merev, hogy az ami elképzelhetetlen, tehát, hogy alig bír megmozdni, meg lehajolni, meg nem tudom, meg az, hogy a lábát megérintse, az teljesen esélytelen, miközben Ibrahimovic
ebben hasonlítunk.
még most is úgy melegít, hogy a 180 centis ember fölött emelgeti a lábát. Szóval, de valami olyan hihetetlen extrája van ennek a srácnak, és nekem én hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy ez az extra abban áll, hogy a döntéshozatali képessége az jelen pillanatban mindenki fölé emeli a futballvilágon. Tehát, hogy jól dönt, amikor a labdát kell átvenni, jól dönt, amikor egy helyzetet kell befejezni, és az egoizmusa az nem telepszik rá ezekre a döntésekre, egyelőre legalábbis. Nem akar nagy gólokat szerezni, nem akar kicselezni mindenkit, nem akar kötényeket adni, csak azt, amivel eredményt tud elérni, és ebben ilyen fiatalon, tehát hogy ennyire letisztult legyen valakinek a játéka, szinte egyedülálló.
Igen, kicsit a Bappéval való hasonlóságban azt érzem, hogy mind a ketten nagyon tudatosak ebben, de amúgy én azt a meccset azt kicsit inkább a Sevilla szemszögéből néztem, és az volt az érzésem, mint a Real Sociedad Manchester Unitedon is egyébként, hogy a Sevilla meg van ijedve valamiért, és az, tényleg az volt az érzésem, hogyha...
Hollandtól én is forsnak, Holland...
Igen, de konkrétan...
Nem az hogy... Európa Liga himnuszt játszák, és így teljesen... Jajjaj.
Itt van az a sávó, aki 13 meccsen 17 gólt lőtt.
És bármikor hozzákerült a labda, valami furcsa, tényleg megmagyarázhatatlan dolog történt a védőkkel. Az első gól volt talán, ahol Diego Carlos megkapta a labdát Holland, és Diego Carlos megfordult, és elkezdett hátrafele sprintelni, mint
pedig hogy azért, pedig azért nem az az ijedős, tehát hát, inkább ez a Hentes-Mészáros iskola.
Hát ez az, de borzasztó védekezési hibákat
Van egyébként el. Van ilyen érzésem nekem is, és ebből a szempontból, és ugye erről gyakran keveset beszélünk a futballnak a mentális oldaláról, ezt Van Dijk kapcsán éreztem éveken keresztül a Premier League-ben, hogy tőle a legjobb csatárok is tartottak, amikor rávezették a labdát. Mert tudták, hogy gyors, erős, jó az ütemérzéke, és elbizonytalanodtak egy pillanatra, hogy amit mindegyik másik helyzetben ezerből ezerszer csinálnának, most a Van Dijk van előttem, basszus, lehet, hogy nála nem fog működni. És ugye ez a pillanatnyi megzavarodott, csak ez pont elég volt ahhoz, hogy a Van Dijk közbelépjen, elnyomja őket testtel, lefussa őket, stb. Tehát ezt a típusú tekintét, ezt érzem Holland kapcsán is a védőkben sokszor.
Jó, amit... volt olyan fiatal játékos, akinél ennyire nem. Korán ezt érezted? Nem.
Pont ezt a tudatosságot akartam mondani, amit a Doma is, hogy a csávó nem csinál felesleges dolgot a pályán. És persze lehetett, én egyébként a Cristiano Ronaldóra ebben az időskorában nem voltam én meggyőződve, hogy feltétlen olyan hüde jó játékos lesz, ugye 85-ös, akkor ez ilyen 2000, hát talán akkor kezdődött, előtte az inkább tűnt egy ilyen vásári bohócnak, ugye az első egy-két, mindig eszembe jött az első mérkőzés, amikor az Old Traffordra jött, és elkezdte ott csinálni a bringákat az oldalon, mert és így labdával együtt fölrúgták a harmadik sorba, és ki ez, mit képzel ez a gyerek? Tehát akkor még az angol futball is picit más típusú volt, mint ma. Na mindegy, szóval ők a Messiben is, a Ronaldóban is ezt az ösztönösséget lehetett látni, ők azért nagyon sok dolgot ösztönösen csináltak. És a Hollandban meg ezt nem látom, tehát őben egy ilyen elképesztő tudatosságot látok. Schalke elleni második gólja, ami ugye negyedik volt a Dortmundnak. Csak azt kell figyelni, mit csinál labda nélkül. Megcsinálja azt ugye, hogy belép kettőt a rövidre, majd visszamozog, és pont ott lesz üresen, pont megcsinál ezt a két-három lépés, ami neki kell, jön a labda, és egy érintésből gól. Most ilyen gólból fog lőni idén 15-öt. Tavaly is lőtt 10-et, úgy pontosan ugyanilyen gól, és nem tudsz rá fölkészülni. Egy felesleges mozdulata nincs ebben, pontosan tudja, hogy el fog oda menni a védő, ő visszalép a vakoldalon, jön a labda, és be kell fejeznie. Rengeteg gólt szerez egy érintésből, ami ennek a típusú labda nélküli mozgás klasszisának szerintem a legjobb jelzője mindig, amikor valaki egyérintéses gólokat tud lőni, és neki a legtöbb gólja egyérintéses. Van egy kedves barátom, úgy fogalmazott Holland kapcsán, hogy ő olyan, mint egy Cartoon Networkön rajzolták volna. Tehát, hogy nincs, nem láttál ilyen embert.
Tudod, mi a móka, hogy Bappéról ami képet elkaptak, ahogy próbálja lerántani Piki, az is ilyen
gyalogkakuk, kengyelfutó gyalogkakuk, igen. Jaj, ez nagyon jó mém alapanyag volt az a kép. Azt akartam mondani, hogy sebesség, tömeg, intelligencia. Én ezt írtam föl vele kapcsolatban magamnak itt az adásmenetünkben.
Játékintelligencia.
Persze. Hát amúgy, ha valaki nézett vele beszélgetéseket, akkor kifejezetten ilyen infantilis egyébként. De hát az ő korában
ki ne lenne az. Baj, persze.
Soha nincs rossz ütemű irányú elmozgása, csak is kizárólag a jó folyosókat futja, meg minden ilyen kontratámadásnál, vagy transitionnél, egészen döbbenetes. És ugye, ha mondjuk összehasonlítom, hogy azt mondtam, hogy sebesség, tömeg, játékintelligencia, akkor az nekem eszembe jut Lukaku is egyébként ugyanerről. Sokaknak nem jut, nekem eszembe jut Lukaku. De ha hozzá képes megnézed, azért hát a Holland lábán kevésbé sír a labda. Jóval. Nem mondanám, hogy kifejezetten technikás vagy kreatív, de szerintem az úgynevezett first touch, amivel ugye Lukaku szokták húzni, Holland abban mintha előrébb járna nála, illetve hogy a Lukakunál az a másik szűk keresztmetszet, hogy neki azért viszonylag sok idő kell, míg fölveszi az utazó sebességét. Tehát neki nagy terület kell,
hát
mire nagyon gyors lesz.
Hát az is fakad, tehát hogy nyilván
nagyobb bizonytömeg van rajta. Na, elvileg azt mondanád, hogy a Holland is egy magas, ilyen bójaszerű center, na neki az első két-három lépése is olyan, mint annak idején Torresnek vagy Falcaónak volt. És ugye a fociban az első két-három lépés az, ahol eldől. Tehát ha ott van egy előnyön a védővel szembe, utána nem fogja utolérni senki.
Igen, kicsit még ez az, ami eszembe jut vele, hogy hogy olyan erőset tud lőni, és ez borzasztó egyszerű megközelítés, de hogy volt egy védés, amit, vagy volt egy lövés, amit
Kuman
kivédett.
Egy teljes játékos pályafutást épített. Úgyhogy ez... Igen, bocsánat. Ja, igen, még ott az első fél időben, amit távolról lőtt.
Igen, jól hallatszott a csattanás a lövéstnél is, meg a védésnél is, hogy mekkora bomba volt. Csak egy dolog még a Dortmundról, hogy akkor hogy lehet, hogy ilyen bénák a bajnokságban, már bocsánat, tényleg nem béna, hanem hogyha mondjátok a mentális erőt, akkor mondjuk közelítjük meg onnan ezt, hogy erre a meccsre föl tudtak pörögni, mármint a Sevilla meccsre, és olyan magabiztosság árad belőlük, ami teljesen ledöbbentette a Sevillát, de mondjuk a bajnokságban rendre el tudnak bukni ilyen középcsapatok ellen.
Nagyon olcsó lenne azt mondani, hogy az edzői hozzáadott érték kevés, már pedig valószínűleg itt érdemes keresgélni. Azért nem teljesen igaz ez most ebben a helyzetben, mert Terzic most így, hogy a Dortmundra készültem, megnézegettem a meccseiket, meg az, hogy hogyan készültek ezekre. A Lipcse elején játszott először ezt a 4-3-3-at Terzic, amiből ugye 4-5-1 lett viszonylag hamar Haalanddal elől, és látni azt a tudatosságot, hogy hogyan próbálta felépíteni erre a mérkőzésre a Dortmundot. Tehát azért mondom, hogy ha azt mondanám, hogy itt van a legnagyobb elmaradása a Dortmundnak, akkor valószínűleg nem kapizsgálnék, meg keresgélnék rossz helyen, viszont talán abba is bele lehet kapaszkodni, hogy itt inkább egy ilyen átalakulási folyamatról beszélhetünk, aminek a köztes időszakában nem feltétlenül jöttek azok az eredmények, amiket szerettek volna. Én azt gondolom, hogy nem lesz feltétlenül, annak ellenére, hogy jó formában van a Frankfurt, meg jó formában vannak az előtte játszók, nem feltétlenül lesz gondja a Dortmundnak azzal, hogy top 4-be kerüljön a végére.
Bátor.
Én picit azt láttam egyébként, és ebben lehet, hogy tökre nincs igazam, hogy azért Németországban mindenki álmából fölkeltve tudja, hogy mit kell csinálni a Dortmund ellen. Tehát ott a középcsapatok is, meg az edzőik. Tehát
most jó, de ez még Favre örökség, nem?
Ez talán még Favre örökség, Terzic ebben nem tudok róla, hogy előrelépett volna, hogy ez legalábbis az eredmények nem mutatják, nyilván nem láttam azért túl sok mérkőzést tőlük, de nekem az volt sokkoló, és talán ha csak ez az egy meccs lett volna ilyen a héten, akkor nem mondanám, de ugye ott volt az által Doma is említett Real Sociedad Manchester United. Most szintén azt láttam, hogy Spanyolországban nagyon jó a kinéző csapatok, kiléptek az Európai Kupaporondra, és olyan intenzitású, meg gyorsaságú transitionökkel találták magukat szembe, amik Spanyolországban, mintha nem lennének. Vagy...
Ez nagyon igaz. Sőt,
és a Sevilla teljesen meg volt fogva, pedig hát most tényleg még én is megmondom, hogy kimegyek az utcára, és hát a Dortmund ellen a transition-t kell megakadályozni, hogy a Sancho-nak ne legyen területe, a Haalandnak ne legyen területe, ne tudjanak rád rohanni.
Amit a második félidőben egyébként megcsinált Lopetegi.
A második félidőben megcsináltak, de hogy kicsit nekem pont, és pont ez az, hogy az első félidőben, tehát úgy tűnt, mintha őket meglepte volna ez az intenzitás, hogy otthon nem találkoznak ilyen intenzitással.
Ez annyira Lopetegi amúgy, mindig az volt, az egész meccsen itt is az volt az érzésem, de már a Real Madridnál, amikor volt, az árad belőle, mintha minden játékos egyel több érintéssel menne, és az egész egy picivel lenne lassabb, csak nem rossz, de mindig, amit Angliában mondjuk csomóan egy érintésből csinálnak, az itt átvétel, és aztán nézelődés, és mintha ezért nem lett volna meg a ritmus.
Mondjuk itt hallgattam 4 napon keresztül az összes spanyolosunknak az áradozását Kundéról, hogy...
Azért... Hoppá! Ajaj!
Hát nem volt rossz, de hát mondjuk azért nem azt láttam benne, amit Matusz Krisz meg te mondtál, hogy előtte, hogy a világ legjobb belső védője, meg nem tudom.
Nem mondtunk ilyet. Ez...
Lehet egyáltalán, aki 178 centivel a világ legjobb?
Ez egy jó kérdés.
Azt hittem, hogy erre azt mondta, hogy Cannavaro.
Akár mondhatom volna ezt is, de Cannavaro soha nem volt a világ
legjobb belső nem is volt védője. A világ legjobb belső védője. Ő nagyon aranyos volt, lelkes, nagyon sokat melózott, de azért.
De, igen,
nem tudom.
Cannaváron kívül nagyon nehéz olyan világklasszist is mondani, aki tényleg ezen a poszton mondjuk top 5-ös volt. Kundé egyébként nagyon jó játékos, az azért látszik.
De nem azt mondtam neked, hogy a világ legjobb belső védője, azt mondtam neked, hogy az nagyon veszélyes a Barca elleni gól a kupában, amikor megindul előre, és nem számít rá az ellenfél. És itt is volt nem egy olyan megindulása, amikor nem számított rá a Dortmund, és úgy tudott bekapcsolódni.
Neki van a negyedik legtöbb tékanya az egész La Ligában. Ami azért egy belső védőtől meglehetősen jó mutató. Jó, értem, hogy mit mondasz, csak hát a Dortmundnál nem éreztem azt az üzemzavart soha, amikor Koundé fölvitte a labdát.
Jó, én elfogult vagyok, úgyhogy inkább nem válaszolok. Mindegy, azért hívtunk téged, hogy a Liverpoolról beszéljünk, úgyhogy
nagyszerű.
Most már beszéljünk a poolnak két meccséről, mind a kettő 0-2 lett a héten, ugye múlt héten, csak egészen más előjellel, de kicsit az az ember érzése, hogy olyan, vagy legalábbis az én érzésem, hogy nem sokat változott a Liverpool játéka, a sérülések nagyon hátráltatják őket, de a helyzeteknek a minősége és a helyzet kihasználás az nem olyan, mint eddig, és akár a hétvégi Everton meccsre is gondolhatunk, hogy ott nem volt meg az az önbizalom, és a végén a befejezések nem jöttek, és nem voltak annyira tiszták a helyzetek, de mondjuk a Lipcse ellen meg bementek ezek a helyzetek, és ott meg a szerencs az jó oldalukra állt.
Neked volna gyorsan igazolni az Abicert és Mukielét az Evertonnak, és akkor könnyebb lett volna.
Ja, értelek.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én pont egyébként ezt néztem meg, mielőtt érkeztem ide hozzátok, hogy mit mondanak erről a számok. Mert ugye van egy érzése az embernek, és az érzése az, hogy hát azért ez nyögvenyelősebb, most is dominálnak, de mintha nem lennének annyira élesek a kapu előtt, mint hogyha pont az hiányozna, hogy a támadó harmadon nagyon könnyen eljutnak, persze nagyon kevés csapat akadályozza őket ebben, és ott mintha elfogyna a tudomány, Firmino mennyivel gyengébb, Mané elkezd helyzeteket kialakítani, nem neki kellene ezeket csinálni, Alexander-Arnold szinte céltanulól öbbölgeti ezeket a quarterback passzokat, amik rendkívül ültek két éven keresztül, és most meg tényleg vasár és ünnepnapokon talál el csapattársat vele, meg 525 eladott labdánál jár a ligám, szóval az ember nem érti. És megnéztem, hogy most hogy állnak ugye ebben a bizonyos expected goals difference-ben, tehát ez a helyzet minőség, amit engednek és amit kialakítanak, annak a különbsége. Na most ugye idén plusz 14,8 van nekik, tehát annyiban pluszban vannak. Tavaly, hogyha időarány is nyosítom, akkor 25. fordulóban plusz 20,5 volt nekik. Tehát ez valamennyivel rosszabb lennek. Akkor megnéztem, hogy támadó vagy védő oldalon van ez a változás, és kijött, hogy ugye idén 46,6, tavaly 46,5 volt, amit kialakítottak. Ugye időarányosítottam ezeket, tehát nem pontosan azt néztem, hogy a 25. fordulóban hogy álltak, hanem leosztottam a szezon végi számaikat. Ez egy kis módszertani slendriánság, de ez egyszerű volt.
Nem, hát egy kicsit az nyilván levett a szezon vége az előzőből, de,
igen.
Alapjaiban nyilván nem.
Na de hogy kijött a különbség a védő oldalon, ugye idén 31,8-at engedtek, tavaly csak 26-ot, tehát a teljes különbség abból adódik, hogy magasabb minőségű helyzetek, vagy több helyzetet és magasabb minőségű helyzetet engednek az ellenfeleknek. Ugye a 12-ek ebből a szempontból az engedett XG-t nézve a ligában. Tehát van náluk 11 jobb csapat, miközben a második legkevesebb lövést kapják meccsenként átlagban. Nyilván ez fakad abból, hogy sokat van náluk a labda, és ugye nyilván keveset az ellenfélnek, kevésszer érnek el a kapujuk elé, de ez mégis döbbenetes különbség, és ugye ebből jön ki, hogy az átlagosan kapott helyzetük, amit kapnak, az ugye 15%-os esélyű. Ezzel a top, bocsánat, és befejezem, ez a top 4-ben vannak Európában, csak a Betis, a Hoffenheim és a Spezia az, amelyik ennél is magasabb minőségű helyzeteket enged átlagosan az ellenfeleknek, viszont ez a három csapat mind 10 plusz lövést enged az ellenfeleiknek.
Igen, csak itt az, amit mondasz, tehát ez a különbség, ez gyakorlatilag kijön abból, hogy egy ne progresszív statisztikát használjak, hogy az előző szezonban kettő közvetlenül gólhoz vezető hibát vétett a Liverpool védelme és kapusa. Ebben a szezonban 8-nál tartanak, abból 3 Alisson nevéhez fűződik. Úgyhogy mennyit mondtál? 5 különbség vagy?
5 fölötti picivel,
6 egész valamennyi van.
Majdnem ez kiadja. Tehát ugye ez, hogyha most lefordítjuk a helyzetek minőségére, gyakorlatilag zicserbe hozod az ellenfelet, mint ahogy Alisson ezt megtette kétszer a Manchester City ellen, zicserbe hozod az ellenfelet, amivel már is gyakorlatilag megkaptad ezt a differenciát. Jó, most nagyon leegyszerűsítettem a dolgot, csak azt mondom, hogy itt ezek az egyéni hibák azok, és akkor itt még a közvetlenül gólhoz vezető hibák közé nem írtuk be azt, amit Kabak művelt az elmúlt két bajnoki mérkőzésen, mert az is az volt szerintem, az, hogy elnézi a lesvonalat.
Igen, meg... és ez mind fakad ugye a szerkezeti problémákból, amiknek meg az eredője mégiscsak Virgil van Dijknek a sérülése. Tehát minden, ez egy akadegi láncreakcióként végig lehet vezetni, hogy...
Van Dijké, aztán Fabinhoé, aztán Matipé, aztán...
Igaz, minden elromlott, ami elromolhat. Igen. Ez is igaz. Ugyanakkor, tehát hogy picit cáfolva, amit a Doma mondott, hogy én a másik oldalát érzem ennek. Ugye Ryan O'Hanlonnak volt egy tweetje erről, őt egyébként érdemes követnie mindenkinek, aki szereti a számokat. És hogy a tavalyi szezonban a lövéseik 13%-ából gól lett, és a bekapott lövéseiknek csak a 9%-ából kaptak gólt tavaly a Liverpooliak. Idén a lövéseik 10%-ából lett gól, és 15%-ából meg kaptak. Ugye ez pont ezen a 15%, tehát amilyen átlag minőségű helyzeteket engednek az ellenfeleknek, azt meg is kapják a túloldalon, és akkor nagyon érdekes, hogy egyébként 12%-os egy átlagos Liverpool helyzet, tehát tavaly ezt nagyon picit lőtték csak felül érdekes módon, 13% lett gól a lövéseikből, idén meg kettővel alul lövik. Tehát, hogy mind a kettő igaz. Tehát, hogy mind a két oldalon van elmaradás, de szerintem durvább a védő oldali elmaradás. Egyszerűen több magasabb minőségű helyzetet engednek az ellenfeleknek, és óhatatlan átfordul az a tavalyi felülteljesítés, idén alulteljesítésben.
Mert elképesztően alacsony minőségű ez a védelem. Tehát, hogy méltatlan a Liverpoolhoz Nathaniel Phillips, sokat szor kell elmondanom. Nagyon jó fejjel a srác, és pont. Tehát, hogy itt akkor befejeztem az erényeinek a sorolását.
Igen, találtam egy olyan tweetet is, hogy ugye az idei szezonban a Liverpoolnál 2,5 meccs volt a leghosszabb idő, amit ugye egy darab védő vagy backpárossal le tudtak játszani. Tehát 2,5 meccsen keresztül volt állandó a backpáros, és ez ugye Phillips és Henderson volt. És ugye az többször elhangzott, hogy a 18. új belső hátvéd páros jön. Azt mondom, hogy ez egyrészt eszelős pech, másrészt meg hogy a fenébe lehetett így alul tervezni ezt a középhátvéd posztot keretmenedzsment szempontból, amikor van egy Matipod, meg van egy Joe Gomezed,
akik
tudod, hogy nem fogják végigjátszani a szezont.
Igen, csak volt egy nem tudom milyen anyagból készült Fandelked, akkor nem tudtad elképzelni,
és hogy Pickford
el tudja törni a lábát.
És azt gondoltad, hogy majd Fabinho-t visszamozgatod, ha baj van, és kész.
Így van, tehát négy embered
csak
volt.
Csak ilyen poszt. Szezon előtt, amikor ennyi meccs van, ilyen durva egymás utániságban.
Hát én meg ezt mindig azt mondom, hogy szerintem nem volt, nem gondolom, hogy alul volt tervezve ez a keret, hanem ez tényleg szimpla pech. Tehát, hogy felkészülhetsz arra, hogy odakap a combhajlító izmához valamelyik játékosod, meg fölkészülhetsz egy-két sérülésre, arra nem, hogy Pickford berepülő pilótát játszik az első Merseyside derbin.
Nem tudom, tehát ugye Kabak képben volt ugye nyáron is. Ezzel a nyáron is beszéltek, hogy Kabakot figyeljük.
Igen, lehet, hogy jobb lett volna akkor elhozni, és igen, ott nem még tovább szenvedtetni.
Ott volt a Caletacsár, ott volt képben, azt mondták rá, hogy drága. És ugye rendkívül, amit általában pozitívumként említünk, hogy rendkívül óvatos a Liverpoolnak a menedzsmentje, meg a tulajdonosai, minden forintot kétszer, vagy fontot kétszer meggondolnak, árérték arányban értékel mindenkit. Így van. De hát most igazából csak nyáron eltolták fél évvel a Kabak megszerzés, szerintem nem lett olcsóbb a Kabak.
De pont ez az, hogy nyáron a Kabakot szerintem nem tudták volna meggyőzni azzal, hogy itt van Van Dijk, Gomez, Matip, és lehet, hogy Fabinho is előtted lenne a sorban, olyan negyedik, ötödik lenni a keretben belső védő, és bízhatsz abban,
hogy... első számú védőnek. Az egy viszonylag jó tárgyalási pozíció.
Szétnézett, és csak Nathaniel Phillips-et látta.
Jó. Ez nincsen. Jó, de hát most anélkül, hogy nem láttam még sajnos egy percet sem játszani Ben Davis-t, a Liverpooli Ben Davis-t. Tehát hogy milyen szintű lehet, hogyha Klopp ebben a helyzetben Phillips-et küldte be? Vagy ő, tehát hogy mi lehet a probléma? Mert ugye ő sérülésből épült föl, tehát hogy ez is magyarázhatja. Csak akkor tényleg volt értelme őt leigazolni?
Hogyha Kabak is lesérülne, akkor...
Ja, akkor még van még egy opció.
Egyébként van egy kis önveszélyesség a srácban, tehát nem tartom kizártnak. Tehát látom benne a bájit egyébként egy picit.
Nem, akkor lehet, hogy Firminónak kell középhátvédet játszani ebben a szezonban. Elképesztő. Egyébként tök igazságtalanok vagyunk szerintem, mert én itt a Liverpool-Everton meccs kapcsán azért az Evertont is nagyon erőteljesen kiemelném. Egyrészt azt, hogy Ancelotti mennyit tudott tanulni Nagelsmanntól és az ő taktikájából a Lipcse elleni meccsen. A másik pedig az, hogy azért nagyon sokan ezt nem nézik, meg nem veszik figyelembe. Ez az Everton iszonyatosan kiegyensúlyozatlan. Tehát, hogy kikapnak a Fulhamtől, az egyébként jó Fulhamtől.
Newcastle-től. Az egyébként nagyon rossz Newcastle.
Az egyébként, igen, tehát ott nem mentél.
Tehát, hogy rossz csapatoktól is kikapnak, igen.
Igen, viszont a legutóbbi 13 meccsén ez az Everton, ez túllötte az ellenfelét, tehát, hogy több helyzete is volt, több lövése is volt. Egy teljesen átformált Evertonról beszélünk, ugye a Marco Silva féle csapathoz képest, amit szerintem Ancelotti nagyon rövid idő alatt, nagyon hatékonyan vitt végbe, és egy taktikailag rugalmas, nagyon jó focit játszó csapatot hozott össze viszonylag rövid idő alatt. Sokan tartották attól, hogy 60 pluszosan erre már nem lesz meg a megfelelő motiváció benne, meg a megfelelő, hát mondjuk az, hogy tudás az nyilván nem volt soha kétséges, de szerintem nagyon jól nyúlt ehhez az Evertonhoz, és lemeccselte Kloppot. Én legalábbis így láttam, vagy ezt éreztem. Az, hogy Robertsont így kivette Coleman-nel a játékból, zseniális volt. Az, hogy gyakorlatilag a két szélső védő az pályán sem volt a Liverpoolnál, az megint csak az ő érdeme, és azért ne felejtjük, hogy az előző két szezonban, amikor összesorsolták Ancelotti Napoliát a Liverpool-al, akkor tök ugyanezt láttad. Tehát ő nagyon érzi, nagyon tudja, hogy mit kell csinálni.
Hát, mert tudta, hogy mi lesz, egy opciója volt Klopp meg, hogy kit hogyan küld föl valószínű, és nem nem volt nagyon választási lehetőség.
Azért Ancelotti ezekben jó, tehát amikor föl kell mondani a leckét, ő írja a leckéket, vagy ő adja föl, tehát hogy itt is nem volt kérdés, hogy mit fog csinálni. Nehezeket tud feladni, hát ugye most már 5 különböző csapattal vert el a Liverpool, talán, vagy Kloppot? Kloppot.
Negyedikkel.
Meg hogy pozitív ellen a mérlege, akkor ezt talán még kifejezőbb. Ugye van ez az edzőkőpapírolló, tehát hogy a Klopp, Guardiola, Mourinho, és ebből egy Ancelottit is beletesszük, akkor egészen szép kör lesz ebből. Nekem azt tetszett igazából, és nem, nyilván nem sok Everton meccset láttam idén, nekem nagyon tetszett Richarlison végre középen, én szerintem középre való játékos.
Hát ugye amikor Calvert-Lewin nagyon jó formában van, akkor nem feltétlenül.
Én őket kettőket megnézem együtt, akár egy ilyen 4-4-2-be, és akkor majdnem mindegy, hogy Gyémántot tesz föl, vagy ezt a Flatfort a Carlo. Én nagyon megnézem őket együtt, szerintem a Richarlison félre van értve ebben a balszélső szerepben, mert ugye nem rossz egy az egyben sem, de szerintem az egy-egyezésénél nagyobb erény a labda nélküli mozgás, hogy üres területeket talál, és szerintem ezzel a Calvert-Lewinnal ketten együtt ebben zseniálisok lennének, mert egy helyzeteket is tud kialakítani a Richarlison. Meg párharcerős egyébként. Voltak kétségem, amikor 30 milliós játékos csináltak belőle, ilyen Marco Silva kis kedvencet, de ez, amit a Ancelotti alatt fakít, ez nekem bejött.
Kell neki James is, nem?
Hát igen, és úgy egyébként, tehát még azt tegyük hozzá itt a teljes Everton megítéléshez, hogy azért elég sok sérüléssel kellett megküzdenie itt Ancelottinak. Szerintem az egyik, még nem vált a legfontosabbá, de az egyik legfontosabb játékosa lehet Alan ennek az Evertonnak, hogyha ő mondjuk huzamosabb ideig sérülés nélkül. Mit mosolyogsz?
Semmi, nem kell a promó. Tudjuk, hogy Olaszországból jött.
Azt mondod, hogy Alan jobb, mint Tom Davis?
Hát ezt a feltételezést, vagy ezt a kérdést is kikérem magamnak.
Tom Davisnek láttam talán az egyik első meccsét az Evertonban, az a nem a legelső volt, de az egyik első, amikor ugye 4-0-ra okították, ugye, vagy 4-1 lett annak a meccsnek a vége, a Guardiolát, még ugye Koeman volt az edző. Én akkor nagyon beleszerettem a Tom Davisnek ebbe a blazírt stílusába, meg ez a flegma letűrt sportszárral. Hát nem futotta be azt a pályát, úgyhogy lehet, hogy én is Alant mondanám azért.
Köszönöm szépen. Ez sokat számít nekem, köszönöm.
Amit én láttam, amúgy Tom Davisnek is vannak nagyon jó meccsei, szóval nem...
Amikor épp nem akarja kiállítatni magát, akkor igen.
Ez a baj vele, hogy nem
kiegyensúlyozott. Nem tudjuk a posztját sem, tehát ez a gond, hogy őről se dőlt, hogy 8-as, vagy 10-es, vagy 6-os mélységirány, nem tudjuk.
Nekem Tom Davis-szel az a fő problémám, hogy neki van egy viszonylag, tehát egy ilyen középszar szint, amit tud hozni, de semmi extrája nincs a csávónak. Nem tud jól passzolni, vagy annyira nem tud jól passzolni, nem tud jól lőni, nem
úgy
nem
annyira... angol középpályás, igen. Öt tusázókat nevelek, igen.
Nem elég erős a párharcokban, annyira nem erős, mint mondjuk Alan. Nem szerel úgy, nem szerel olyan pontosan, nincs akkora sebessége. Tehát, hogy semmiben nem hoz kiemelkedőt számomra. Ennyi.
Na jó, tovább lépve most már fut, szalad az idő, mi is megyünk az Arsenal Manchester City-re. Az első dolog, amit most hallottam reggel, hogy változtak a korlátozások vagy a szabályok Angliában, és elvileg, ha külföldre utazik valaki, akkor 10 napot karanténban kell töltenie, és hogyha van negatív tesztje, akkor ez 5 napra csökkenhet, és azért nagy változás ez, mert most már ugyanúgy vonatkozik a focistákra és a Premier League csapataira is.
De még várom, hogy Manchester City viszonylatában ez hol...
Hogy a Manchester City a hétközben itt játszik Budapesten, a Mönchengladbach ellen.
Ja, hogy ilyen utazás esetében
ligája mérkőzés.
Ez hülyeség, ez biztos. Hát ez Bubiban van szerintem. Tehát ez nem vonatkozik, ez a szabályozás.
Meglepődnék, mert akkor...
Hát akkor a Liverpool se játszhatott volna most, hogyha ez számítana.
De hogy ezt most vezetik be? Ezt én nem olvastam.
Ez ma reggeltől.
Aha, akkor lehet, hogy...
Na jó, Doma hülyeséget magyaráz, meglátjuk, ne legyen igazam.
Hát te találkozol majd a City játékosokkal.
Ezt akartam kérdezni, hogy ott is kint leszel? Ó, igen. Így már értem ezt az érdeklődést, ezt a fölfokozott állapotot.
Itt az angliai szabályozásokkal.
Csak izgulok, hogy nehogy otthon maradjon a Sterling, mert nehogy otthon maradjanak a nagyok.
Igen, egyébként kicsit erősnek éreztem, amikor Sterlinget itt behoztad Mbappé meg Haaland szintjére. Nem, nincsen semmi kifogásom Sterlinggel szemben, de hát szerintem ő nem ez a szint.
Én nekem az ütött eszem, amikor a Doma mondta, hogy ugye Sancho-t szokták még ide tenni harmadiknak. Szerintem a Sancho-nál Sterling jobb játékos jelenleg.
Ez lehet.
Hogy
ez
az
lehet.
Is, hogy jó, a plafonja de... is magasabban lesz, azt nem tudom. De...
Jó,
de
bocsánat, itt a...
Ja, azért mondtam, mert előtte azt említettem, hogy a legmagasabb szinten kell a legjobban teljesíteni ahhoz, hogy téged észrevegyenek és kiemeljenek. Szerintem a City most a legmagasabb szinten van úgy, hogy nem nagyon látom, hogy kiállítaná meg. És a legmagasabb szinten, a legmagasabb vagy legfontosabb meccseken ő benne látom azt, hogy Guardiola teljesítene.
Ez hozza Lukaku az Interben, tehát hogy ez most a
Lukaku hány gólt fog lőni a BL döntőben?
Hát kívánom. Valószínűleg egyet sem, mert az Inter kiesett ugye a Bajnokok Ligájába.
Hát ezt mondom.
De jó, csak itt arról beszélünk, hogy Haaland esetében egy csávó szerez 13 meccsen 18 Bajnokok Ligája gólt. Az kiemelkedő, tehát az olyan, Sterlingnek soha nem lesznek ilyen számai. Mbappé 18 évesen világbajnok lesz, úgyhogy alapembere annak a francia válogatónak. Szóval ez az a szint, amit Sterling kiváló futballista, világsztár, az én értelmezésem szerint is, csak nem ez a plafon, amiről itt beszélünk, akár Ronaldo, Messi, Haaland vagy Mbappé esetében, és úgy, hogy zárójelbe teszem azt, hogy Mbappé és Haaland majd, hogyha 10 éven keresztül itt teljesít, akkor helyezzük őket ugyanoda, mint ahova az említett kettőt.
Ja, Sterling tök érdekes, szerintem alul van értékelve, ez nyilván az angol sajtóval ápolt, finoman szóval ambivalens viszonyára is visszavezethető, meg nyilván nem biztos, hogy egy egyszerűen kedvelhető valaki. Nem is mérik ugyanazzal a mércével, mint korábban másokat mértek, hogy ennek milyen oka van, azt most ne nyissuk ki, de egyébként lehet, hogy nincs, hogy biztos, hogy nincsenek ilyen számai, bár nagyon-nagyon jó számai voltak az előző években. Tehát az, amikor kétszer egymás után 20 gól fölött lőtt, mert ez szélsőként azért az nagyon durva.
De meg egy olyan játékostól, akinek ez volt a gyengéje.
Ez volt a gyengéje, de közben én meg, amikor City meccseket csíptem el az utóbbi időben, akkor mindig az volt, hogy ugye Sterling a fregoli ember, akit jobb szél, bal szél, ide teszem, oda teszem, mindig ahhoz, vagy attól függően, hogy mi éppen az adott felállás, vagy milyen játékosok állnak a Guardiola rendelkezésre a támadó harmadban, mindig Sterling volt a legkisebb többször, és akit bárhova be lehetett tenni ebben a rendszerben, ha kell hamis 9-esnek, ha kell az egyik szélen, a másik szélén, és megcsinálta a feladatát. Lehet, hogy gólt nem lőtt, de valahogy nekem az idei City egyensúlyának ő az egyik ilyen gyújtópontja. Ezzel együtt azt gondolom, Doma kiszólására visszatérve, hogy Pepet azt fogja megállítani a BL-ben, aki szembe jön éppen. Tehát
Marco Rose?
Hát lehet, hogy ő egyébként nem, mert a Gladbach most szegény nagyon el van veszve.
Azt hittem, hogy már Dortmund
nem jár. Nem, nála ugye az elődöntőben, negyed döntőben szoktak eljönni ezek a...
Pont, én pont ebben érzem a változást, hogy sokkal pragmatikusabb idén, és sokkal biztos. Inkább...
Hát úgy pragmatikusabb, hogy pont azt számolgattuk, hogy ebben a 17 meccsnél tartó sorozatban, amit csak győzelmekkel hozott le, ebben minimum 3, de hogyha most itt beleszámoljuk azt is, hogy meccsek közben hogyan nyúlt bele a csapatba, inkább 4 szerkezetben játszott a Manchester City. Tehát a változás iránti vágy az nem
permanens.
Igen, nem aludt ki benne. Csak ezek nagyon, nagyon bejöttek minden esetben.
Én várom, amikor majd Walker lesz a hamis 9-es valamelyik idegenbeli BL meccsen, vagy Zinchenko.
Az, hogy Zinchenko, meg Cancelo 8-as, meg, tehát hogy ezek azért kielégítik szerintem ezt az oldhatatlan vágyat benne.
Egyébként, ha már Cancelo, és ha már ugye az Arzenáról kezdtünk el beszélgetni, bár én nem ragaszkodom, hogy beszélgessünk az Arzenáról, de...
Beszéltél róla napokban.
Igen, azért is, tehát szerintem indokolatlanul sokat, de... Az például nagyon érdekes volt ezen a meccsen, amit ugye Cancelóra kitalált Arteta, ugye Sakának ezzel a kicsit hibrid szerepkörével bejövő, kijebb megyek, és azzal manipulálom Cancelónak a mozgását. És egyébként Cancelo amennyire zseniális szezonja van, és amennyire ez a City megújulásnak a kulcsfigurája lett, azért annyira látszik az is, hogy ez egy olyan, nem azt mondom, hogy gyenge pont, de legalábbis kockázat ebben a rendszerben az ő behúzódása, kihúzódása, hogyha ő ezt kicsit rosszul olvassa a játékot néhányszor, vagy erre egy adott ellenfél tudatosan manipulálja ezt az ő helyezkedését, mint ahogy ezt Arteta meg tudta csinálni egy Sakával, Tierneyvel, meg Aubameyanggal, és ugye nagyon, ezt Pep is elmondta a meccs után, rengeteg 3-2-t csináltak az első félidőben azon az oldalon. Ezt mondjuk valaki jobb játékosokkal csinálja meg a Bajnokok Ligája elődöntőjében, és megnézi ezt az Arsenal meccset, mert meg fogja nézni, mert ez egy ilyen textbook dolog volt, amit szerintem csinálni kell ez ellen, és ezt jobban megvalósítja, akkor ebből lehetnek bajok szerintem. Bármennyire is sokat ad egyébként Cancelo labdajáratásban, meg kontrálni
védekezésben.
De védekezésben azért ő ott lehet keresni. És főleg az ilyen, transition csapatoknak.
Nem véletlen egyébként az, hogy pont itt azt hiszem talán a Burnley elleni meccsen először, de utána is láthattuk ezt, hogy Guardiola, mintha elkezdett volna ezen gondolkozni, hogy akkor mi lenne, hogyha Laporte és akkor Stones és Ruben Dias lenne egyszerre ott, mert azért az egy komolyabb biztonságot jelent. Tehát Laporte azért, ha visszatér az eredeti formájához, akkor szerintem egy nagyon-nagyon jó opció egy ilyen típusú játékra.
Hát biztos, hogy van B, C, D és E. E terv is.
Lehet, hogy még F is.
Manchester United.
De jó.
Két meccs, 7 gól. A bajnoki cím az egy picit messzebb van már, de elégedett vagy a látottakkal. Most lehet, hogy a Real Sociedad elleni meccsből kevésbé indulnék ki, bár arról is kimencsődik.
Tehát azzal nagyon elégedett voltam. Igen, az tetszett. Uh-huh. Az kifejezetten tetszett az a meccs. Ugye a Solskjaer érában például a pressing meg a letámadás az ilyen jellemzően hitormisz jelleggel működik, tehát hogy elképesztő Bruno Fernandes intenzitása ebben, meg picit primitív, majd lehet erről egy másik csapat kapcsolatban beszélünk, lehet, hogy picit primitív, de nagyon-nagyon magas intenzitás van, és ez a Covid időszakban ez már sokszor elég tud lenni, de van ez a hitormisz jellege, tehát ha átjönnek rajta, vagy éppen valaki nem jól olvassa a pressing triggert, és kirohan, akkor azért elég könnyen átengedi az ellenfelet. De most ezen a meccsen a Sociedad ellen tökéletesen működött ez a zseniálisak voltak ezek a pressing triggerek, Bruno és Greenwood is meg tudta csinálni azt, hogy nem rohant el ész nélkül a közép hátvédre, hogy mögötte kinyíljon fél Szigetvár, hanem kicsit beljebb maradt, védte a passávot. Amikor ugye Illaramendi elkezdett visszább lépkedni a labdákért, akkor is tudta a fedező árnyékával őt hatástalanítani Bruno. És ugye egészen döbbenetes, például az első fél órában a Sociedadnak a egyébként érdekes, őket úgy kéne mondani, hogy Real, de ugye, na mindegy, ez egy másik kérdés. Tehát a Sociedadnak a két legkevesebbet labdába érő játékos az Merino és David Silva voltak, akiknek a legtöbbet kellene labdába érni. Tehát ha volt egy ilyen textbook taktikai győzelem, akkor ezt meg kell adni Solskjaernek, mert ez egyszerűen gyönyörű volt, amit ott csináltak, és nyilván előnyből, meg aztán a kontrafocit, azt, ha már transition csapatok, akkor a United ezt gyönyörűen lejátszotta és végigjátszotta. Úgyhogy ez például nagyon-nagyon tetszett. Az a kérdés, hogy ez egyrészt miért nem állandó, ez miért nem működik mindig, vagy csak mondjuk a Real Sociedad szintjéig működik, és a fölött meg nem.
Ezt akartam mondani, hogy azért nem akartam feltétlenül kiindulni a Real Sociedad meccsből, mert ez döbbenetes, és nekem picit elkeserítő volt látni, hogy fizikálisan mekkora a különbség a Real Sociedad és a Manchester United között. Az első fél órából viszont azért szabad kiindulni, mert ugye nyilván ott nem volt olyan nagyon fáradt ez a Real Sociedad, csak tényleg szinten alul teljesített, és a hétvégi Newcastle meccs viszont nem dőlt el olyan nagyon korán. Ott benned volt az az érzés, hogy ez biztosan megnyeri a United, vagy pedig, már itt a Manchester United, vagy pedig ott is azért volt félsz, hogy ez megint, vagy esetleg most egy X lesz.
Ez félsz az mindig van, meg ugye a Pete-tel találkoztam a múlt héten különböző más műsorokban, és ő elkezdte mondani, hogy az a Newcastle emlékezteti őt futballcsapatra, meg ilyeneket, és hát nyilvánvalóan ott kiröhögtem, aztán gondoltam, biztos, hogy most megvernek bennünket az Old Trafford-on, tehát tuti biztos. Úgyhogy persze, hogy bennem volt a félsz, meg hát nyilván ez a United-nek a kriptonítja, tehát hogy tényleg bárkitől ki tud kapni, mindenkit meg is tud venni, de bárkitől ki tud kapni, és valahol a Solskjaer rezsimet így keretbe azt foglalja, hogy így nem elég rossz a csapat ahhoz, hogy kirúgják, tehát hogy pont annyira jó a csapat, hogy mindig bele lehessen képzelni egy picit többet, de hogy nem is annyira jó, egyébként szerintem, meg nem is mutat ez annyira előre, hogy érdemes legyen őt megtartani szerintem hosszabb távon. Csak ugye, hogy nem annyira rossz, hogy kirúgják, hiszen ugye sokkal nagyobb nevű edzők, sokkal szarabb ebédet főztek Manchesterben korábban, egyébként sokkal rosszabb keretekből is, de szóval ez adja meg valahogy ennek az egésznek a szűk mesdjét, amiben ez működik, és ez engem frusztrál egyébként, de aztán meg lehet, hogy nem lesz igazam. Azt várom egyébként nagyon, hogy mi lesz a következő szezonban, amikor véget ér ez a rémálom, és remélhetőleg mehetnek időben a meccsek, meg az eltervezetteknek megfelelően. Lesz felkészülési időszak, nem két naponta kell játszani, három naponta kell meccset játszani, mert ugye ez a post-covid foci, ami most van, az nem az a foci, ami az előző 4-5-6 szezonban ment. Tehát jóval kisebb intenzitással van, jóval kevésbé fenntartható a pressing, kevesebb csapat jön ki rendszeresen pressingelni, most leszámítva a Hasenhüttl-féle kamikáze focit, és ugye pont ugye a United-nek pont az volt a nagy gondja, ugye az előző szezonban is, pont egyébként Bruno megérkezése és a Covid beütéséig, mert ezt a, az a baj, hogy ezt a kettőt egyre nem tudom elválasztani egymástól. És lehet, hogy nincs igazam, és csak keresem a kákán a csomót, de valahogy ez pont egybeesik időben. Szóval a United gondja az volt, hogy nagyon nehezen tudta előre juttatni a labdát. Tehát ugye Pogba volt a legjobb, és gyakorlatilag pótolhatatlan játékos volt ezekben a progresszív megindulásokban és passzokban, és nagyon-nagyon nehezen jutott el a labda a Rashfordhoz, Martialhoz, azokhoz a játékosokhoz, akik egy az egyben le tudtak venni védőket, és pláne nehezen jutott el lendületből, hogy ők rágyorsíthassanak. És ugye ez nyilván azért volt, mert nem nagyon voltak kidolgozott ilyen build-up sémák az ellenfélnek mondjuk a jól szervezett, meg jól kivitelezett pressingje ellen. Ha jött szembe Lampard és ez a Zrínyi Szigetvárból kirohanás, akkor persze 4-0-val lecsapták őket, de ahol jól meg volt szervezve, ott ez nehézkes volt. Most ez nincsen, és könnyen jut el a labda Brunohoz, aki persze egyébként jól is veszi fel ezeket, mert nagyon mélyre is visszajön érte. Ugye van Pogba is, vagy többször van Pogba, aki ebben azért nyilván nagyon-nagyon hasznos. Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy ha lesz majd érdemi pressing az ellenfelektől, vagy sokkal intenzívebb, jobban kivitelezettebb, hosszabban fenntartható, akkor ezekhez az alapvető mennyiségi játékosokhoz, mint a Bruno, a Rashford, a Martial, akik nagyon jó játékosok, de nekik kell 5-6 ilyen rágyorsítás egy meccsen, hogy abból 2 gól legyen, vagy 1 gól legyen. Ha nekik csak 3-szor adatik meg ilyen szituációi meccsen, akkor azért nem tenném le nagy esküt a Rashford mellett sem. Ettől nem klasszis játékos szerintem ő. Nekem picit ilyen a Bruno is, akinek elképesztő mennyiségű akciót kell vállalnia, elképesztő mennyiségben kell találkozni a labdával, hogy abból aztán legyen valami. Ő ezt persze keresi is, meg proaktívan keresi, de mi van, ha nehezebben jut el hozzá a labda? Akkor is fönn tudja tartani ezeket a számokat? És erre utaló jeleket már látok, ami persze nem annyira az ellenfelek pressingéből fakad, hanem abból, hogy a Bruno szerencsétlen csapágyasra van hajtva, és most már nem tudja ugyanazt az intenzitást egész meccseken keresztül beletenni, de amikor ő hozzá nem nagyon jut el a labda, akkor ő csendes is, mint éppen a Newcastle ellen. Aztán persze jön egy olyan jelenet, mint a tegnapi mérkőzésen, amikor ő egyébként megint csak ez a Cristiano Ronaldo értelemben vett ilyen görcsösség volt benne, neki el kell érni azt a labdát, és ha mindegy, ha nem tudom elérni, akkor is beleérek, és belepöckölt, és ebből lett a gólpassz.
Igen, tehát hogy egyébként nem ment volna tovább Jamal Wilson szerintem.
Nem, de ez teljesen vak véletlen, de hát ugye assziszt ez is, és ez hogy abból fakad, ami benne egyébként az egyik legnagyobb erény, ez a falnak is neki megyek 5-ször.
Solskjaer mindig megmenti magát a kirúgástól, David Moyes nem tudta megmenteni magát, viszont most a
West Ham-mel időt kellett volna hagyni neki, ezt mindig mondják.
Igen, lehet, hogyha lett volna egy Bruno Fernandes, akkor más. Hát
van Solskjaer most.
Ő fellányit vette meg, tehát nem tudom ezt elfelejteni. Tehát...
Szóval West Ham, nekem egy dimenziósnak tűnik ez a játék, vajon meddig mehet a West Ham, illetve miért nem tudják?
Nem akar szerintem több dimenziót, szerintem Moyes. De ez így teljesen jól működik. Hát ez 3 hete hülyre röhögi magát minden interjúban, amikor a top 4-ről meg arról kérdezik. Hát most itt a meccs előtt, meccs után is ugyanezt előadta, hogy milyen top 4 meg, hogy mi tényleg azt gondolja, hogy a Chelsea-vel vagyunk egy szinten, meg folyamatosan ezt nyomatja. Úgyhogy egyébként fölépített arra a játékra, ami szerintem nem is nézhetetlen, tehát nem mutat ez feltétlenül rosszul, egy olyan csapatot, ami erre tökéletesen alkalmas, és én Solskjaert azért emeltem ki, mert itt is szerintem most amellett, hogy nagyon hatékonyak pontrugásoknál, oldalbeadásoknál, erre meg is vannak a megfelelő emberek Coufallal, meg Cresswell-lel a két oldalon, amellett Solskjaernek a mentalitásáról szerintem mindent elárul, itt ahogy volt az a nagyon csúnya összefejelés, Davinson Sanchezzel, és hát ömlött a vér gyakorlatilag.
Fölállt.
De úgy, hogy már lehetett látni ott is, hogy nem lehetett, nem láthatott
van a benne szemével. Van benne egy kis vidics, érzem ezt a balkáni, közép-európai vonulatot benne.
És nekem a legnagyobb jelenet az mégsem ez volt, hogy Solskjaertől, hanem nem tudom, hogy megvan-e, a mérkőzés végén Coufal ütközött a kapusával, és megsérült. És sprintben rohant oda Solskjaer, mert ugye Coufal nem beszél még angolul, és azért, hogy mire beér a fiziostáb, ő tudjon menni tolmácsolni.
Óriási.
Ez szenzációs, és mondták meg, már több nyilatkozatban lehetett hallani, hogy Solskjaer egyébként elég jól beszél angolul, és egyébként is nagyon nagy mókamestere, meg egy ilyen hangulatfelelőse az öltözőnek, és szerintem nagyon sokszor ezek a dolgok azok, amik például a mentalitást, meg az egész hozzáállást, meg az öltözői hangulatot át tudják billenteni. Van egy csávó, akin lehet röhögni, aki azt nyilatkozza karácsonykor, hogy én ilyenkor krumplisalátát ettem, és nem Premier League meccseket játszottam. Szerintem ezek nagyon... nagyon...
Azért korábban is sok játékosan röhögtem a West Hamben, szóval ez...
Jó, igen, de nem így, hogy nem ilyen így. Teljesítmény nyújtott mellé. Nem.
Jött egy másik mókamester is, ha kire már gondolsz? West Ham És ő is nagyon jól beilleszkedett, Lingard.
Ja, egyébként a Lingard szerintem nem annyira rossz játékos, mint amennyire őt lehúzták a United-es, főleg az utolsó két szezonjában, ugye, ha valaki emlékszik még a 2018-as világbajnokságra, hogy abban az angol csapatban egy nagyon fontos láncem volt, és nem véletlenül volt nagyon fontos láncem. Nyilván szerintem az angol válogatott azt a színvonalát már túlnőtt, és nyilván Lingard ma már nem férne be, vagy legalábbis nem lenne ennyire fontos láncem egy működő csapatjátéknak, de az előtte lévő szezonokban azért ő nagyon-nagyon jól játszott, és a saját erényei, ami úgy szoktam mondani, hogy a szegény ember Thomas Müllere, nagyon szegény embernek a Thomas Müllere, tehát hogy hasonló erényei vannak, ami egyrészt az angol fociban unikálissá teszi őt, ez a labda nélküli elmozgása, a visszatámadása, nyilván technikailag még azon a szinten sincsen, és hát hogyha lehet hinni itt a különböző híreknek, azért neki voltak mindenféle magánéleti problémái is,
amik nagyon beteg volt.
Erőteljesen kihatottak az ő lelki állapotára, és hát nyilván, amikor valaki így mémmé válik egy ilyen nagy csapatban, az, hogy ő mennyi ideje nem rugott gólt, meg nem adott asszisztot, meg stb., meg hogy egy fához hasonlítgatták, talán ugye ezek a mémek, ez valószínűleg nagyon-nagyon nehéz megélni egyébként lelkileg is, főleg úgy, hogy ugye gyerekkorod kedvenc csapatában vagy, ami ugye kinevelt téged, ahol ugye gyerekkorod óta játszol, aminek szurkolsz, és hogy ennek a csapatnak a szurkolói csinálnak belőled viccet, én ezt senkinek nem kívánom, szerintem ez borzasztó lehet. Ugye ezeknek, és ugye ennek mindig van egy a másik oldal, hogy ugye azért nem annyira rossz játékos a Lingard, mint ahogy ott lefestették, és most éppen mindenki meglepődik, hogy egy őt ismerő edző kezei alatt, egy jóval limitáltabb szerepkörben, egy limitáltabb csapatjátékban, ő hasznos játékosnak tűnik. Hát mert az is egy hasznos játékos. Úgyhogy én egy speciál nagyon örülök, most amellett, hogy ő is egy ilyen infantilis hülye gyerek, akit mórikálj magát az Instagramon, hát ki nem.
Nem tudom, hogy a Tottenhamről szeretnétek-e szót ejteni.
Nekem egy gondolatom van, ha már így kijegyzeteltem. Ugye ez van, hogy a Pochettino, nagy kedvencem, ugye az utolsó 12 mérkőzés, amely a BL döntő után 12 bajnokit adtak még neki, és neki ott a mérlege 3-5-4 volt, tehát 14 pont. És itt azt mondták, hogy köszönjük szépen a részvételt, úgyhogy mondom, BL döntőt játszott előtte pár hónappal.
Nem tudom, mi
és
fog
ugye következni. Józsefnek az utolsó 12 meccse 3-2-7 és 11 pont. És vagy nem látom fölmerülni a híreket. Nyilván tudom, hogy miért nem, mert ugye 30 millió fontos lelépési pénze van, de nem tudom. Tehát Daniel Levy-t én nagyon tiszteletre, ami ellenfélnek gondtam mindig, tehát elképesztő nehéz volt vele tárgyalni, a Tottenhamből a játékost elhozni baromi nehéz volt. Hogy írhatottál egy ilyen szerződést a José Mourinho? Tehát nekem ez nem fér a fejembe.
Azt lehet hallani tudni, hogy ő nagyon régóta hatalmas rajongója volt Mourinho munkásságának, szerintem.
Mindenkinek itt van hibája.
Érzelmeket nem szabad
nem belezni.
Pontosan ezt akartam mondani, vagy erre akartam kifutatni, hogy talán életében először érzelmi döntés hozott.
Igen, egyébként a Spurs ugye, meg a Leaf is attól volt nagyon jó, hogy ő ugye nem a nagyok játékát akarta játszani.
Mert pont teljesen kizárta az érzelmeket. Bél esetében is annak idején, meg mindenkinél.
Meg ugye, nem a nagyok játékát játszott, tehát nem azokra a játékosokra mész, amikre nagyok, mert tudod, hogy nem tudod őket megfizetni, ugye ez a Moneyball. A Levy nem pont a Moneyballt játszott, de ugyanaz a típusú gondolkozás, amikor ugye az Oakland elkezdett máshogy gondolkodni a baseballban, mert hát azokat úgyse tudjuk, ha ugyanazt a játékot játszik, amit a nagyok, akkor mindig alul maradunk. Nekik egy másik játékot kell játszani, és a Levy ebbe parádés volt, és ezt látom megváltozni, hogy elhitte, hogy azon a polcon van a Spurs, talán a stadion projekt miatt, vagy azért végülis bebetonozódtak oda a top 4-5-6 csapatba, rendszeres volt kvázi a BL szereplés, de hát ez Angliában főleg 6-7 csapat megy ezért, ott nagyon veszélyes játék, a túl nyújtózkodsz a takaródon. Ezt a Leeds United tudná elmesélni bővebben.
A játék kérdésre visszatérve, 1950-ig kell visszamenni, hogy olyan embert találjunk, aki négyszer egymás után betalált, Benito Lorenzinek.
Na.
Hívták az úriembert, azt kell tudni róla,
nem is a svéd hármasból.
Sajnos nem, viszont volt egy nagyon jó beceneve, Venom. Azért hívták így, mert elvileg olyan csúnyán beszélt, hogy mintha mérget köpne. Ez volt
meglepetés egy olasz játékostól.
Igen, csak pont azért
voltak
követői azóta is.
Azért emeltem ezt ki, mert hogy mi hangzott el a múltkor Ibra és Lukaku között. Megint megpróbálták erre fölhúzni a meccset, Lukaku és Ibra párharcára. Teljesen
kihátráltak ebből a párharcból egyébként. Azt láttam, hogy amikor pontrugások voltak, ott is a lehető legtávolabbi pozícióba helyezkedtek.
Meg arra még azt keresték, hogy a nem is tudom melyik gólja után, amikor kiabált középre, hogy akkor nem az Ibrának kiabált, de nem az Ibrának kiabált, hanem csapattársaknak.
Én azt úgy láttam, hogy az Ibrának kiabált. Tehát így láttam a Twitteren, és elhittem. Olyan szép lett volna.
Hát igen. Persze, az ember akarja ezt, és akkor az úgy jutott, ez a wishful thinking.
De magáról a meccsről nagyon az volt a benyomásom, ami egyébként kicsit a Dortmund meg a Paris Saint-Germain meccsen is volt, hogy a ragadozó játszik így az áldozatával, és minden úgy alakult, ahogy ez az Inter, ahogy azt szerette volna az Inter, és mentálisan teljesen ezt a dominanciát, ezt hirdették, és mutatták, és össze is jött nekik a játékban.
Hát nem rossz szerintem a meglátás. Annak ellenére sem, hogy ugye megvoltak azért a kulcsvédései Handanovicnak, ami esetleg akár meccsfordító lehetett volna. Ez az Inter, ez minden szempontból jobb minőséget képvisel, mint a Milán, ezt azért mondogattuk itt a szezon közben is nagyon sokszor, és ez tökéletesen kijött. Nekem borzasztó elegáns volt az, amit Handanovic nyilatkozott a mérkőzés után. Ő azt mondta, hogy elindult egy folyamat Spallettivel, ami teljesen egyértelműen attól az időpillanattól kezdődött az Internél, amikor elkezdtek olyan játékosokat igazolni olyan posztokra, akikre szükség volt, és ezt a munkát folytatta, vagy hát most már lehet mondhatjuk azt, hogyha ebből bajnoki cím lesz, fejezi be Conte. Az Internél, és szerintem ide kell visszamenni, az a pillanat, amikor Spalletti érkezett, az volt az, amikor az új kínai tulajdonosok kifizették a sokszor 8 meg 6 éves tartozásokat. Játékosok, ügynökök, különféle helyek felé.
Edzők,
hú, így van, tehát ne hagyjuk ki az egyik legnagyobb tételt. Megteremtettek egy olyan tiszta viszonyrendszert ott a klubon belül, amire el lehetett kezdeni építkezni. Mindenki elkezdett puffogni, és nagyon emlékszem erre az időszakra az Internél, hogy oké, de hát akkor miért nem jönnek a világsztárok, akkor miért nem kezdünk el? Egész egyszerűen azért, mert ahhoz, hogy ez a munka, ez a normális, meg a mondjuk törvényes keretek között végbe menjen, ahhoz erre a takarító munkára szükség volt.
A Barcelonánál ezt a pontot várják egyelőre.
Egyébként nagyon-nagyon jó, hogy ezt mondod, mert szerintem egy ilyen nagy klubot kizárólag így lehet megmenteni. Tehát nem érdezik az, hogy varázsütésre, majd akkor aki mondjuk hosszasan, akár financiális tekintetben, akár mondjuk szakmailag lejtmenetben van, ott azt megállítod, és akkor egy posztra igazolsz valami jót, és azzal minden majd megjavul. Az Internél szerintem kivárták, kiböjtölték ezt az időt. Már ott állnak a pozícióba kerülése ebben egy kulcs dolog volt, és Conte most erre szerintem jó, nem ő lesz az, aki ezt az Intert végig fogja vinni. Nem vagyok abban sem biztos, hogy ha a bajnoki címmel zárul ez a szezon, amit most már azért nehezen tudok elképzelni, hogy ne így legyen, akkor mondjuk ő és nem Allegri lesz az Inter edzője.
Azért Conte és Allegri két teljesen más edző, nem?
Hát habitusra. Pragmatizmusokat illetően nem. Hát Allegri abból a Juventusból tudott csinálni egy fantasztikus csapatot, amelyiket Conte ott hagyott neki.
Hát az volt a közvélekedés még pár éve, hogy igen, az Allegri a továbbfejlesztett Conte, a 2.0-as verzió. Aztán ez nem tudom mennyire igaz, mert most már nekem gyanúsan sokat ül a partvonalon Allegri, és ez
nem is nagyon
tudok olyan top edzőt mondani, aki ennyit kiült
nincs
volna a karrierében.
Nincs is, múltkor össze is szedtük, hogy gyakorlatilag
és nem
nincs.
Tudom, hogy ez mennyire szándékos, vagy mennyire a saját maga elhatározásából fakad, vagy mennyire az, hogy egyszerűen nem keresik most már őt annyira. Mert azt is el tudom képzelni, hogy egyébként az a foci, amit Allegri képviselt, vagy használt sikerrel, az azért most nem éppen a nemzetközi trendeknek megfelelő. Inkább azokkal ellentétes
hát,
részben.
Ez is egy valós megközelítés lehet. A másik az pedig az, amit ugye Conténál vetődik föl, és ebben nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok, hogy szerintetek megvan az esély arra, hogy Conte átlépi az árnyékát, és mondjuk európai szinten, mert a Juventusnál, a Chelsea-nél, most az olasz válogatottat ebből kivenném ebből a sorból, de ott is az volt mindig vele kapcsolatban a kritika és a kifogás, hogy oké, elviszi egy olyan szintre a csapatot, ami mondjuk egy sorozatot, egy bajnoki sorozatot meg tud nyerni, viszont a saját korlátainak esik áldozatául, azzal, hogy egyébként ő hihetetlenül jól kigondol minden sémát, hihetetlenül jól megvan mindennek és mindenkinek a szerepe, viszont ezzel megvékjózza hosszú távon a csapatot, a játékosokat, és egyszerűen amiatt kezdik el őt utálni, mert elege van abból Barellának, hogy nem cselezhet meg, hogy...
Igen, olyan, mint Mourinho, nem tud eltűrni hosszú távon.
Hát a Pochettino is ilyen. Tehát, hogy ő is nagyon rövid, nagyon világos üzenetekkel kommunikál a játékosai felé.
Nem, viszont
azt mondja ő is, hogy ezt csinálod, vagy akkor nem játszol.
Ebben ilyen, de vele lehet hosszabb távon tervezni, szóval...
Tehát nem azt mondom, csak azt mondom, hogy mint típus.
Szerintem is az a kulcs szó itt, amire tapogatóztatok, vagy én hasonlóképpen látom, tehát hogy a Conte lehet, hogy át tudná lépni a saját árnyékát hosszú, kemény munkával. Azt gondolom, hogy tehát ahogy most itt a Milán pressingét kivideózta, az tanári volt, tehát ezt miért tudnám megcsinálni bármelyik másik csapatnak a pressingével, vagy egyetlen a játék tervével. A gond az, hogy mire eljuttatja a csapatát abba a pozícióba, hogy ők mondjuk esélyesek a BL-ben, vagy komolyabb elvárások vannak velük szemben, addig egyszer annyira toxikus légkört teremt maga körül, mert valószínűleg annyira nehéz ember Conte, meg annyira 1000 fokon ég folyamatosan, tehát ugye a zseniknél ez általában, vagy legalábbis megfigyelhető, hogy azért nagyon-nagyon nehéz velük együtt dolgozni, és egyszerűen ez az emberi kapcsolatait addigra, mire szakmailag eljutott nála a csapatot, föléli. És egyszerűen ki kell dobni, vagy ő általában saját maga megy, meg rácsapja az ajtót mindenkire, és akkor kiviharzik. És az interneten is ezt láttam, hogy lehet, hogy ez a csapat mondjuk jövőre már még jobb lenne, és mondjuk a harmadik évben, vagy mostantól számolva a harmadik szezonban lehet, hogy a BL-ért mehetnének, hogyha így építkeznek fokozatosan, és jönnek még persze új játékosok, vagy esetleg jobb játékosok, de hát azt esélytelen, hogy az Conte megéri a kispadon. Tehát
tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, itt Eriksennel kapcsolatban, akinek kimondotta jó meccse volt most ez a Milán ellen, talán a legjobb, amióta az Interben játszik. Ugye pár hete mondta azt róla Conte, egy sajtótájékoztatón, hogy ez nem rögbi meg amerikai foci, ahol rúgó játékosokat alkalmaznak, mert hogy egyelőre ő csak arra tudja. És Eriksen nekem nem olyannak tűnik, aki ezt a fajta megközelítést olyan jól viseli. Tehát, hogy nem ismerem őt, de nem az a karakter. Nem az a karakter, aki hogyha ütik, azt úgy szereti, és akkor attól akar jobbá válni. Ettől függetlenül működött. Valamiért működött.
Nincsen választása nagyon, szóval...
Azért, ha őt megbukik, akkor följebb már nem fogják alkalmazni. Tehát ez is biztos, hogy nekem is meglepő volt, hogy idejött, tehát ugye elvileg Pochettinak ettől a nagyon rigid szemléletétől is menekült el, vagy ebből is lett elege. Nyilván nem is keresett olyan túl jól a Spursnél, mint hogy senki. Mourinhót kivéve nem keresett olyan túl jól a Spursnél. Tehát azt hiszem, hogy ilyen 100 000 font alatt volt a heti fizetése.
80,
Marcial 250, csak hogy mondjak egy ilyen közelítő számot. De így van, szurkálj még bele a sebbe, jó? Na, és hogy, de és elment egy olyan edzőhöz, aki meg aztán talán még sokkal idegbetegebb, másrészt legalább annyira vonalas, és vagy nem értettem, hogy ez miért jó, hát lehet, hogy nem is nagyon kapkodtak érte más helyeken, de azt tuti, hogyha mondjuk az interné megbukik, ahogy kinézett sokáig, hogy ez egy nagyon nagy bukás lesz, akkor itt az Ajaxba lehet hazamenni maximum, vagy hasonló váltástól kell kezdeni, följebb biztos, hogy nem.
Mindig azt mondom, hogy ezt is azért kell kontextusba helyezni, mert az, amennyire itt Bruno Fernandes esetében mondtad, hogy a megváltozott körülmények hogyan kerültek kölcsönhatásba, itt is ugye arról van szó, ezt talán tudjátok ti is, meg tudja mindenki, hogy Eriksen oda költözött Milánóba, ahol egy héten belül bezárt az élet, mert Olaszországban Milánó az elsők között volt, amelyiket súlyosan sújtotta a koronavírus fertőzés. Bezárták az összes szállodát, bezárták azt is, ahol ő lakott, és még őt sem engedték, hogy ott maradjon. És az Appiano Gentilei edzőközpontba költözött, ahol egy szertárossal élt együtt gyakorlatilag 2,5 hónapon keresztül, úgyhogy ő járt ki minden nap edzeni, meg labdázgatni, csapattársak nélkül. Tehát, hogy a pszichéjére hogyan hat ez az embernek, nem biztos, hogy mondjuk utána fogod produkálni a legjobb.
Nem, és ráadásul nem is finn, tehát hogy nincs ez hozzászokva, ez elszigetett, ő dán, azért ott nagyobb élet van.
Igen, lehet, hogy egy-két flaska megoldotta volna,
igen,
hogyha finn
igen,
lenne.
Igen.
És akkor egy ilyen lelazult, teljesen nyugodt Eriksent találtunk volna utána, de most lehet, hogy belemagyarázom.
Nem, hát ez biztos, hogy nagyon fontos.
Ezt a fajta feszültséget, meg ezt a fajta a beilleszkedésnek az elmaradását, hiányát, azt, hogy egy új kultúrába költözöl úgy, hogy teljes izolációban vagy.
Igen, tehát ráadásul a Hollandia-Anglia váltást csinálta meg ezzel, mert sokkal kisebb kulturális szakadék, sőt egyetem talán nincs is szakadék, mint az Anglia-Olaszország, még ha Észak-Olaszország is. Ott azért...
És bezárva.
És tehát bezárva.
Ez a kulcsa szerintem mindennek, hogy bezárva Olaszországban, csak volt Olaszországban, ott azt mennyire elképzelhető azon a helyen, ahol a léhűtők ott ülnek egész nap a kávéházakban, meg az éttermekben, hogy te így mindenkitől elzárva ott vagy egy edzőközpontban, tényleg egy ottani karbantartóval, vagy nem tudom, kivel, mert a családja
Claudio nem. Claudio a takarító.
De tényleg.
Milyen jóba lehetnek azóta. Vagy már Claudio nem dolgozik ott, ez a másik lehetőség.
Igen, lehet, hogy valahol ott elhantolt a Derrickson Piano Gentilei központban.
Márkának volt egy ilyen sorozata. Mindegy, ez... inkább nem hozom be.
Most már érdekel. Most már mondd el.
Még Mourinho volt, az edző, és hogy összezárják a csapatot, és ilyen kitalált. Kopányi Geri fordította, és fönn van még mindig YouTube-on.
Ez a Márka Toons?
Igen. Az volt ilyen. Egy dolgot még gyorsan. Lukaku és Lautaro Martínez ontja a gólokat, és már azt hiszem csak Müller és Lewandowski párosa van előttük egész Európában. Jó, nem feltétlenül okos dolog csak párokban gondolkodni, de azért elég magasan... Elég magasan van, azt hiszem, a standard, és nincsenek ott a BL-ben a kieséses szakaszban.
Hát ez most egyébként segít nekik nyilvánvalóan, még hogyha a saját megítélésük szempontjából ez nem is egy feltétlenül jó dolog. Szerintem azon nem nagyon kell vitáznunk, hogy Lukaku és Lautaro bajnokok ligája szintű csatárok. Akarsz?
Nem, annyira szívesen vitáznék.
Tehát, hogy ők azért...
Talán Marega szintjét elérik azért.
McDonald Marega?
Nagy... Nem, hát a Marega a Portóban. Csak őt tudtam a Portóban nagyon gyorsan, igen.
Hát, vagy igen.
Talán.
Na mindegy. Tehát, hogy az a lényeg itt szerintem az Interrel kapcsolatban, hogy egyrészt ebből profitálni fognak, másrészt pedig a Lautaro-nak a képességei szerintem két szezonnal ezelőtt bizonyosodott be igazán, hogy rendkívül meggyőzőek. Hogy az zavarta-e meg őt ennyire, hogy tényleg volt ez a Barcelona érdeklődés, vagy önmagától esett vissza ennyire a teljesítménye, az jó kérdés. Fejben ő nem az a szint szerintem, mint Lukaku, bőven még tudatosságban, meg amit itt ugye Haaland kapcsán, meg Mbappé kapcsán kiemeltünk, viszont hát félelmetes, amit tud, és a futball minden elemében, hogyha Tom Davisről elnézést kérek, kedves Lautaro Martínez, hogy itt...
Igen, Konchaszkinek volt, hogy az anyukája ilyen kommentháborúkba bocsátkozott Liverpoolos fórumokon, hogy védte a kisfiát, ami penetráns a rossz bal hátvéd volt Liverpoolban, és lehet, hogy Tom Davisnek az anyukája is majd érkezik.
Szóval, amit Tom Davisszel kapcsolatban elmondtunk, hogy nincsen extra, hát számos extraja van Lautaro Martíneznek, csak vannak nagyon olyan gyengeségei is, amik akadályozhatják ezeknek a kimondtakozását. Bocsánat, még egyetlen egy dolog, amit szerintem ennek a meccsnek a kapcsán el kell mondani, az a Milán még. Az, hogy Ibra lecseréltette magát, az egyrészt, és kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan látjátok, meg gondoljátok ezt, egyrészt látszott, hogy borzasztóan szenved a pályán, tehát, hogy ő annyira nincsen erre kódolva, hogy vereséget szenvedjen bármikor is a csapatával, csak amikor ő lejött, onnantól kezdve teljesen szárnyaszegetté vált a Milán. Tehát még az a mentalitásnak még az a szikrája is kiveszett a csapatból.
Azt szoktuk mondogatni, vagy többször említettük már itt a podcastben, hogy Zlatán azért kell, mert rengeteg a fiatal a Milánban, és ugye milyen jó az egyensúly, és hogy ő húzza őket, de ezen a meccsen kicsit ilyen zsoldos érzése volt az embernek, hogy Ibrának is igen, megcsinálja, amit kell, de nem tett hozzá semmi extrát, vagy legalábbis a nonverbális, mi ez ebben a kommunikációban nem mutatott olyat, hogy ő vezér szeretne lenni, és hogy ő látja az esélyt, és hogy utána mindenki, hanem az volt az ember érzés, hogy ő is ott van, próbálkozik, de nem vezér.
Nincs rossz optikája ennek a üzenete. Görcsölök és...
Ibra kapcsán minek nincs rossz optikája? Én biztos, hogy elfogult vagyok vele, és nem is vele, mert egyébként az Ibrával nincsen bajom, hogy Ibra fiatalkorában egy egészen, én hatalmas rajongója voltam, és szerintem őt félremenedzselték abban az értelemben az edzői, hogy ő belőle ilyen góllövő csatárt csináltak, hogy egy ilyen zseniális szekunda punta volt, és nem tudom, ezt Capello találta ki, vagy aztán majd ő találta ki magáról, nem tudom, erre már nem emlékszem pontosan.
Hát Capello mondta azt neki, hogy Van Bastennek kell lennie.
Szerintem ez egy tévút volt, aztán ehhez ő hozzáépítette az egóját. Én mindig ezt a ibráskodást is ilyen nagyon, nagyon olcsó, meg ócska póznak éreztem. Tehát, hogyha valaki tényleg ekkora domináns alfahím, akkor nem szokta magáról, akkor ezt látják róla, és nem ő mondogatja mindig.
Hogy volt ez a tweet? Azt hiszem, te retweetelted, vagy csak tetszett neked,
hogy Haaland az
Haaland,
a,
igen.
Haaland lesz az a játékos,
akinek Ibra mutatja magát.
Akinek Ibrát szeretnék látni. Nagyon egyetértek ezzel. Na igen, és itt is ez látszott, és mindig elmondják róla, hogy ő mekkora vezér, és hogy én soha nem ezt láttam, inkább mindig egy ilyen öltözőre rátelepedő valakit láttam benne, és persze nem tudom, soha nem, ezt nem tudtam megítélni, most se tudom, hogy ebből mennyi a póz, mennyi szól kifelé, mennyit talált ki belőle a Raiola, fogalmam sincs, de én nem láttam benne ezt a fiatalokat magával húzó példaképet.
Volt azért egy egészséges hatása szerintem.
Lehet, a Milánnál egyébként ez látszott, és ott így meg is inogtam, hogy, hogy hát akkor ez lehet, hogy én láttam rosszul.
Még az inogja, tehát hogy az, ennek a Milánnak a második helye. Az...
Na de most ez, hogy lecseréltette magát, és kivonta magát a bukásból, és eltolta magáttal az egészet, és cserben hagyott mindenkit, itt úgy éreztem, hogy megdicsőültem, mert hogy ez annyira olcsó, annyira ócska, és annyira ibrás húzás volt, hogy még mondtam is, hogy milyen jó, hogy most jövök, mert akkor ezt el tudom mondani. És sikerült, ez az. Na.
Azt hittem amúgy, hogy a védelmet akarod kiemelni a Milánnál, hogy...
Szegény Romagnoli.
Romagnoli Kier, azért kijöttek a...
Tomori felkészül. Most igen. Egyébként Tuchel azt mondta róla, hogy, hogy látna benne fantáziát, csak lehet, hogy nem kellett volna beleírni azt a vásárlási opciót.
Nem maradt időnk a BL meccsekre, vagy...
Hát arról beszéltünk az elején.
Mármint a,
az most tippeljek egy Atalanta Real Madridra, hát fogalmam
sincs.
Az egy
nagyon, nagyon érdekes meccs lesz. Hány hiányzója lesz a Madridnak most jelenállás szerint?
Nem tudom, sok. 9? Továbbra is. 9.
Na hát akkor jó esély van.
Hát nem, csak azt láttam, hogy itt a hétvégi meccsen nagyon.
Igen.
Megtizedelt.
Hát, Iličić teljes fegyverzetében visszatért? Tehát mert hogy neki ott maradt egy aranylabda a felesége hálószobájában, vagy nem tudom. Tehát van egy ilyen érzésem, mert
most,
a csávót...
Most megint játszott úgy, mint ahogy, igen, a, ahogy igen. A legszebb
korszakában. Van, olyan számai vannak egyébként, most is durva.
Abszolút. Sőt, az az érdekes meg a különleges itt az Atalantával kapcsolatban, hogy Papu Gomez egy kicsit abból a szempontból Iličić áldozatául esett, hogy a Gasperini elképzelései szerint sokkal inkább a belső részeket Iličićnek kellett volna uralnia, és Paput ez emiatt sokkal inkább szélső szerepre kárhoztatta volna. Elment a Sevillába, ahol szélsőt játszhatnak vele, és állítólag volt, ezt most ugye pont Benivel beszéltük múlt héten, hogy az olasz sajtónak azért nem mindig lehet készpénznek venni azt, amit ír, de állítólag volt egy ütésváltás is a két ember között, úgyhogy ez...
Amit Iličić és Papu között?
Papu és Gasperini.
Nem, az nem egy súlycsoport.
Azt mondom, hogy Iličić egyből Gomez mellé állt, úgy, hogy egyébként ő az oka annak, hogy ez az egész kirobbant valahol. Jó, de hát egyébként, hogyha ő tud úgy játszani, mint ahogy játszott ott a Valencia elleni visszavágó környékén, meg előtte a bajnokságban, akkor ezt az Atalantát jó lesz nézni a Madrid ellen is.
Jó, szerintem ennyi.
Bár... Gyorsan vagyunk a...
Nem.
Nagyon hosszúak lettünk
nagyon,
szerintem.
Nagyon, nagyon. Egy és negyed órán is túl vagyunk.
Teljes terjedelme.
Nem baj, hát csütörtökön akkor külön kiadás. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és elmondtad mindazt, amit mondtál.
És visszajöhetünk a bizalmaddal, hogy egy óra 20 percen
igen,
keresztül.
Igen.
Elhúzott az ebédidő egy kicsit.
Reméljük, hogy ti is a végére értetek, és meghallgattatok mindent, amit szerettetek volna, vagy meghallottatok mindent, amit szerettetek volna. Tartsatok velünk a jövő héten is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.